Az utolsó panelbeszélgetés ezen a mai ünnepélyes konferencián a felsőoktatásról fog szólni. Engedjék meg, hogy bemutassam a panel résztvevőit. Rubos Ildikó, szociológus, professzor emerita Budapesti Corvinus Egyetemről. Fábri György, habilitált egyetemi docens az ELTE-ről. És Deli Gergely, rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jó magam, Ceglidi Tíma vagyok, a Debreceni Egyetem adjunktusa, és én is szociológus vagyok. A felsőoktatásról szóló panel beszélgetést úgy képzeltük el, hogy a Gazsó Ferenc által ránk hagyományozott örökségtől építünk egy hidat a jövő kutatásai felé, és olyan témákat fogunk érinteni, amelyek ennek eleget tesznek. De mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném kérni a panel résztvevőit egy kibővített bemutatkozásra, amely arról szólna, hogy jelezzék, milyen kapcsolatban állnak az ünnepelttel, legyen ez szakmai vagy személyes kapcsolat.
Jó magam, személyesen semmifajta kapcsolatban nem álltam Gazsó Ferenccel, tehát meglehetős rálátással tudok erről beszélni. Egy alkalom volt, amikor talán az erős, ezt csak azért mesélem el, mert a kort is jellemző, amiről beszélünk, és Gazsó Ferenc pozícióját, ha úgy tetszik, hiszen eddig főleg arról beszéltek a korábbi kollégák, munkatársak, ismerősök, hogy Gazsó Ferenc miképpen viszonyult a közeghez. Én egy számomra jellegzetes történet az egyetlen személyes tapasztalatom. Valami 88-89-es, hát akkor állandóan fórumokat tartottunk mindenről mindenkivel. És volt egy oktatásról szóló fórum, amikor is Gazsó Ferenc volt az előadás, talán a Kossuth Klubban volt, talán másutt, ez mindegy is, ahol ő kifejtette meglehetősen markáns és nagyon világosan megfogalmazott gondolatait, nagy tetszést adva természetesen, és ennek a tetszésnek egy kifejezése volt, akkor elmondta magáét, akkor nemrégben alakult TDDS, van-e, aki még emlékszik ezekre a szavakra, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete volt, ma is az egyébként működik, ennek a jelölő képviselő felkiáltott, ilyen miniszter kell nekünk, és vastaps tört ki. Tehát ez az ő ha úgy tetszik, tekintélyére is vonatkozott. A másik elem, amit szeretnék megemlíteni, itt már főleg az előző panelben, de már korábban is többször szóba került a 85-ös oktatási törvény. Ennek volt, ugye, a kollégák a közoktatásról beszéltek, ez akkor a felsőoktatás is szabályozhat, akkor nem volt külön törvény a felsőoktatásnak, hanem ez az egész oktatási rendszer egészéről szólt. És ennek egy elemét hadd emeljem itt ki, amit nagyon érdemes volna feldolgozni, ha már a jövőbeli kutatásokról is fogunk beszélni. Ennek volt egy eleme, nem tudom, hogy hogyan került bele, tehát érdemes volna ezt kikutatni, amely arról szólt, hogy az egyetemek, karok és egyetemek döntéshozó testületeiben, intézményi tanácsokban és kari tanácsokban biztosítanak el a hallgatók képviseletét, a hallgatók megválasztott képviselőnek a jelenlétét. Addig korábban is volt ilyen, a KISZ képviselte a hallgatókat az intézményi tanácsokban néhány fővel. És amikor 85-ben kijött ez a törvény, akkor a 86-os végrehajtási utasításában ennek a törvénynek kifejezetten az szerepelt, és ezt nem tudom, hogy került bele, annyit tudok, hogy ezt a KISZ KB harcolta ki, nem tudom, hogy milyen motivációból, hogy egyharmadosnak kell lenni ennek a hallgatói képviseletnek, tehát egyharmadosnak, és a hallgatók maguk kell, hogy válasszák. Ez a mi számunkra, akkor voltam bölcsész hallgató, a Pesti Tudományegyetemen, ez a mi számunkra egy óriási lehetőséget nyújtott. Hallgatók nagyon nagy csoportja kapcsolódott be az egyetemi életbe, és nekem a személyes életem is ez fontos volt, hiszen a bölcsészkar hallgatói önkormányzatának a megszervezésében közreműködtem, majd pedig ennek alapján hoztuk létre azt a 88-89-ben az országos hallgatói képviseletet, és akár intézményi szinten, akár országos szinten a hallgatói képviselet jelenléte az egész felsőoktatás átalakulásban egy meghatározó jelentőségű volt. Hogy egyharmados hallgatói részvétellel az azt jelentette, hogy a változásokat leginkább, legmarkásabban akaró csoport, ott nem lehetett megkerülni. Egyharmaddal gyakorlatilag ez azt jelenti, aki látott már szervezetet működni, pontosan tudja, az egyharmad azt jelenti egy egyetemi szervezetben, hogy lényegében a hallgatókon múlt minden. Hiszen az oktatói kör annyira megoszlott volt, természetesen különböző, biztos, hogy benne csak elvi preferenciák alapján természetesen, de olyannyira megosztott volt, hogy egy egyharmados hallgatói képviselet az egy óriási erőt jelentett. És ez az oktatási törvényhez kapcsolódik, az hozta létre. Nekem ez a két élményem van az eddigekből.
Köszönöm. Én
évtizedekig munkatársa voltam Gazsó Ferencnek, pontosabban ugyanazon intézményben dolgoztunk. Ez a mai Budapesti Corvinus Egyetem, de a történet kezdetén Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem volt. És az ő szerepét a szociológia oktatás egyetemi intézményesítésében szeretném kiemelni, mert ez egy rendkívül fontos szerep volt, hogy ezt megértsük, ez egy személyes ugye, élettapasztalatom. Amikor én 1961-ben elkezdtem járni erre a bizonyos egyetemre, akkor a szociológia az burzsoá áltudománynak volt minősítve, és tilos volt minden tekintetben. Mikor már a negyedéves korunkat elértük, akkor egy kicsit, mintha a tűrt színei kerültek volna elő, mert például a Hegedűs András ilyen külső előadóként bizonyos előadásokat tarthatott. Amikor meg visszamentem tanársegédnek, akkor már volt egy kis szociológiai kutatócsoport, amely élet-halált harcot folytatott a létéért, de csak kutatócsoport volt, nem tanszék, ami azt is jelentette, hogy valamely más tanszékhez kellett kapcsolódni, mert nincs olyan, hogy valaminek kapcsolódjon egy tanszékhez, meg karhoz, hol ide, hol oda tartoztunk, de voltunk. És ehhez képest a 80-as évek közepén kötelező tárgy lett a szociológia a mi egyetemünkön, az egyik ideológiai tantárgy, tehát a teljes támogatást megkapta. Na most ebben a sorban az 1980-as évek eleje, amikor Gazsó Ferenc az egyetem munkatársa lett, rendkívül fontos aktus volt az, hogy egy tanszék jött létre, és Gazsó Ferenc volt a tanszékvezető. Na most ettől kezdve az intézményesülésünk megtörténtnek volt tekintve. Nem volt annyi gyötrődésünk, meg kínlódásunk, mert ezt nagyon elegánsan és nagy bölcsességgel tudta kezelni ezt az egész átmeneti helyzetet. Utána ő elment, ugye a miniszter helyettesének ugye korszaka következett, majd visszajött az egyetemünkre, és hát végig nem csak hogy nyugdíjba vonulásáig, hanem utána is, mint emeritus professzor, ugye az intézetünk akadémiai stábjának a tagja volt. És így voltam közvetlenül is, mint kutatótárs vele kapcsolatban, és aztán, amikor én is elkezdtem a oktatás, pontosabban a felsőoktatás témáival foglalkozni, akkor különösen találtunk olyan témát, amit mindig megbeszéltünk, én odaadtam neki az anyagaimat, nézze át, jó tanácsokat kaptam tőle, tehát nekem nagyon szép emlékeim vannak mindkét témában, tehát az elsőben is, amely egy döbbenetes szervezeti dolog volt, a másik pedig az én személyes kutatói fejlődésem.
Én sem ismertem Gazsó Ferencet, ezért inkább arról beszélnék, hogy az általam képviselt egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eszmeisége hogyan viszonyul az ő életművéhez. Annyi személyes kapcsolódásunk azért van, hogy a Gazsó Ferenc unokája, Gazsó Dániel, aki szintén szociológus, az egyetemünk munkatársa. És akkor visszatérve ahhoz, hogy így az egyetem és a Gazsó Ferenc örökség között milyen párhuzamokat vagy eltéréseket lehetne felállítani. Kicsit provokatívan úgy fogalmaznék, hogy a mai felsőoktatási térben, hogyha a gazsói felsőoktatásra vonatkozó elképzeléseknek lehet letéteményese, akkor az a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lehet. Azért, mert a felsőoktatási térben lényegében, most nem jogi értelemben, de háromféle szereplő van. A modellváltó egyetem, amely egy piacorientált, nagyon leegyszerűsítően beszélek. Modellváltó egyetemek piacorientált, piaci struktúrában, menedzsment szemlélettel vezetett egyetemek. Ez nyilván nem a gazsói örökségnek a fősodrába tartozik. A másik a állami fenntartású egyetem. Az állami fenntartású egyetemek ebben az új rendszerben ugye nem is számosak, de ennek ellenére a felsőoktatásnak egyharmadát teszi ki
az a 5 állami fenntartású egyetem, ami még van. De ők elsősorban tudományegyetemek abban az értelemben, hogy valamelyik a nevében is tartalmazza azt, hogy tudományegyetem. Tehát őnekik a tudomány a fókusz. És nyilván ez a Gazsó életműben is nagyon fontos, de nem a meghatározó jelentőségű. Ugye őnála én azt érzékelem, és itt az előző szekció hozzászólásából is kijött, hogy ez a társadalmi egyenlőség és a felsőoktatásnak van valami kapcsolata. És klisészerűen azt mondjuk, amit éppen ő kérdőjelez majd meg, hogy a felsőoktatás egy ilyen szociális emeltyűként működik, hogy hozzásegít ahhoz, hogy a társadalmi egyenlőség minél inkább megvalósulhasson. Hogy a alacsonyabb társadalmi rétegekből, paraszti rétegekből, munkás rétegből származó hallgatók értelmiségé válassanak középosztály és az egyetemi, akár a gyakorlati életben a politikai elitnek a szereplőjévé válassanak, hogy szociális emeltyű. És ugye a Gazsó Ferenc ezt azzal árnyalt ezt a képet, és ez nagyon fontos, és ebben tér el lényegében attól, amit így első látásra erről gondolunk az egyetem szerepéről a társadalmi egyenlőség kialakításában, hogy ő arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nyilván nagyon fontos, de legalább ilyen fontos, hogy a hatalmi struktúrák milyenek egy társadalomban, és egy adott régióban, legyen ez megye, vagy egy térségben, hogy a közigazgatásnak a szervezete, eszméje, emberállománya, az hogyan viszonyul a társadalmi egyenlőség kérdéséhez. Ez legalább ilyen fontos. És az az érdekes, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ez a két szempont természetszerűleg és szükségszerűen összekapcsolódik. Ugye nálunk folyik a két egyenruhás képzés. A rendészeti szakemberek, most leegyszerűsítve a rendőrök, és a katonák képzése, egyéb képzések mellett. Ezek tipikusan azok a pályák, amelyek hagyományosan, történelmileg a társadalmi emeltyű egyik legfontosabb motorai voltak. Nyilván a papi pálya mellett. Hogyha azt akarta egy olyan család, akinek nem volt anyagi lehetősége arra, hogy egy gyermekét kiemelje, és egy magasabb státuszt érjen el, az papnak, rendőrnek vagy katonának küldte a gyerekét. És ahogy most a gazdasági körülmények alakulnak, azt érzékelem, hogy ez újra egyre erősebben meg fog jelenni az életpálya tervezésben. Tehát a státusz emelkedéshez egy nehéz, de mindenki számára nyitva álló út lesz az, hogy rendőrnek vagy katonának adja a gyermekét. Azaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a felsőoktatás, mint szociális emeltyű, és a közigazgatás fontossága összekapcsolódik. Mert ugye az NKN van a közigazgatási szakemberképzés legfontosabb bázisa is. Ez az általános civil közigazgatásra igaz, de igaz a védelmi, katonai igazgatásra is. Tehát ez a nagyon fontos gondolat, az alap elképzelés és a gazsói kiegészítés, hogy a közigazgatás struktúrája nagyon fontos, ez egy óriási felelősséget terhel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, mert egyedül a mostani felsőoktatási térben a mi egyetemünk az, amely ezt misszióként fel tudja vállalni, és fel kell vállalnia. Ez az egyik dolog. Azon gondolkoztam még nagyon röviden, hogy a hatalmi struktúrák hogyan tudják segíteni a társadalmi egyenlőség kialakítását, és hogy ebben mi az NKL szerepe. Nagyon divatos ma arról beszélni, hogy szolgáltató egyetemek vannak. Az egyetemi missziójából és a gozsói örökségből is én azt olvasom ki, hogy ő nem a szolgáltató egyetemeket preferálta, a maga személyiségével sem, hanem a szolgálati egyetemeket. Nem szolgáltatást nyújtunk, hanem szolgálunk. A mi egyetemünk motto, hogy a haza szolgálatában. Tehát a közigazgatásban is nem egy szolgáltató közigazgatás kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hanem egy szolgálati közigazgatás. Köszönöm.
Ahogy ezt, ahogy rektor urat hallgattam, például a jövendő kutatási téma, bár lehet, hogy ezt most kutatják az NKN, nem tudom, de szerintem egy érdekes kutatási téma lehetne egy Magyari Zoltán-Gazsó Ferenc összehasonlítás. A személyes szerepvállalás kapcsán. Valaki, aki a tudomány oldaláról, érkezik, ott is van, ugyanakkor hát Magyari Zoltánról is tudjuk, hogy azért a magyar közigazgatás szempontjából nyilván, ami elválasztja őket, az nyilván az a társadalmi habitus. Tehát ugye Magyari Zoltán, miközben ott volt komolyan a népi mozgalom, stb., tehát azokat támogatta, de ő semmiképpen nem volt egy ilyen értelemben a társadalmi mobilitásnak olyan értelemben elkötelezettje, mint Gazsó Ferenc volt. Azonban ez a szerepkör, ez... Ha nem ülne itt közöttünk egyébként, akkor még egy harmadik nevet is mondhatnék, akit be lehetne vonni ebbe a vizsgálatba. Tehát egy magyari Gazsó Stumpf vizsgálatot szerintem érdemes volna, mert már csak a jó kormányzás esésmű kapcsán, hogy hogyan tud ilyen módon egy tudományoktatás felfogás, egy intézményrendszerű felfogás és egy bizonyos állami felfogás, az állami szerepkörök egy felfogása, hogyan tud menni különböző, nyilván iszonyatosan eltérő, az iszonyató szó egyébként itt helyén való is, iszonyatosan eltérő társadalmi körülmények között. Én ezt javaslom is kutatási témának, mert ez a magyari Gazsó dolog, ez szerintem érdekes lehet ebből a szempontból. Csak egy rövid reflex.
Köszönjük szépen, ezekből a hozzászólásokból érezhető, látható volt, hogy mennyire jelen van a mai gondolkodásban is mindaz, amit örökül kaptunk az ünnepeltől. A bemutatkozások sorában én is ehhez kapcsolódva mondanék néhány gondolatot. Én oktatóként nagyon sok tantárgyamban tanítom azokat a műveket, illetve örökséget, amelyek az ünnepelthez köthetők. A nevelés szociológiában, a hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban, című kurzusban megkerülhetetlen, hogy beszéljünk Gazsó Ferencről is, illetve a reform és alternatív pedagógiák kurzuson pedig a 85-ös törvényről szoktunk szót ejteni, hiszen ebből a szempontból is fontos volt. A panelbeszélgetést tovább követve, tovább folytatva, az lenne a következő nagy témacsokrunk, hogy a résztvevők arról beszéljenek, arról a területről beszéljenek, amelyel aktuálisan foglalkoznak, és amelyek hidat tudnak képezni, ugye a Gazsó Ferenc által ránk hagyományozott örökség is a jövő kutatásai felé. És akkor a sorrend Fábri Györggyel kezdődne.
A magyar felsőoktatás elmúlt 40 évről fogok most beszélni, ugye a 80-as évek közepétől indultak el azok a folyamatok, ahol most vagyunk. Aztán van egy nagyon, ez is egy ilyen igazgatási szempont is rendkívül érdekes. Ha 90-től nézem a felsőoktatás állami reprezentáciát, kormányzati reprezentációját, alig-alig találni olyan területet, aminek ilyen sűrűn változtak volna A. a koncepciói, B. a személyiségei megjelentették. Csak 2010-től kezdődően, alkotmánybíró talán kiigazít ebben, én magam 5 átfogó felsőoktatási koncepcióra emlékszem, 2010-től. Ugyanaz a kormány. 5. Majd ugyanaz a pártállású kormány. 5. Ha van konzervatív rendszer a világon, akkor a felsőoktatás az. Ezt 5 teljesen eltérő koncepcióval megbombázni, ez önmagában egészen elképesztő. Hogy egy rendszer hogyan tud ehhez alkalmazkodni, nyilván egy módon tud alkalmazkodni hozzá, a rezisztenciával. Passzívval vagy aktívval. Máshogy nem megy. Tehát, hogy a felsőoktatás folyamataiban ez egy meghatározó elem volt, ebben egészen biztos vagyok, hogy de visszamehetnék időbe, csak ez nagyon jellemző 2010-től kezdődően. Én egy elemet hadd emeljek csak ki a felsőoktatás általam látott folyamataiból. Nyilván sok mindenről lehetne beszélni, és aztán professzor asszony a nemzetközi térben való elhelyezéséről fog is. Én csak egyet hadd emeljek ki, ha már Gazsó Ferenc kapcsán beszélünk erről. Szerintem amiben a leggyengébben teljesített a magyar felsőoktatás, és ez már a korábbi panelekben is előjött, az éppen a társadalmi mobilitás kérdése. Én csak egy elemet hadd emeljek ki. Nézzük meg azt, hogy a hívjuk őket elit egyetemeknek, vagy csúcs egyetemeknek, vagy bárhogyan, nézzük meg ezen egyetemek hallgatói rekrutációs bázisának az alakulását. Semmi más, gondoljanak egy dologra a felvételi, az elért, nem a ponthatárokra, hanem az elért pontszámokra. Azokat a magas pontszámokat egy módon lehet elérni, egy olyan családi, kulturális tőkével, amivel egy meglehetősen szűk része rendelkezik a társadalomnak. A nyelvvizsgákkal, a külön órákkal, és nem sorolom tovább. Tehát ott a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének az a folyamat, amit negatív csengésű szóval tömegesedésnek szoktak nevezni, én inkább használom a demokratizálódás szót, tehát hogy nagyon sokan kerülhettek be a felsőoktatásba, kinyíltak a kapuk, az valamilyen mértékben ezt a mobilitást elindította, de jellemző módon el is terelte a csúcsegyetemek felől ezt a folyamatot, és azóta is ez a mobilitási funkciója a felsőoktatásnak egyre kevésbé érvényesül, ebben nem tudott lépni a felsőoktatás. Az, hogy ebben a speciális intézményen, maga speciális irányúval hogyan tudja, főleg akkor, hogyha a magyar felsőoktatás még inkább tandíj alapúvá válik, és ott megmarad az ingyenes képzés lehetősége, ez egy külön kérdés. Hozzátenném, még egy szakma volt, ami mobilitás jelentett, a pedagógusi szakma a felsoroltak mellett. Tehát ezek, de igaz, csak még ez is lehetett. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy az esélyteremtés, esélyegyenlőség, társadalmi mobilitás kérdésében, ha megnézzük, nagyon jó adatok vannak a regionalitásra például, hogy regionálisan mennyire egyre inkább immobillá válik ez a fiatal továbbtanuló csoport, vagy amire a ifjúságkutatás kapcsán beszéltek a kollégák, hogy jelentős társadalmi csoportokban fel sem merül a lehetőség annak, hogy tovább tanuljon. Tehát nem az a kérdés, hogy tud-e, a horizonton sincs meg. Nem egy családi töprengés, hogy jaj, hova mehetnék tovább tanulni, hanem ez a kifejezés maga nem jelenik meg. Ez egy nagyon szoros, nagyon, nagyon egyértelmű irány szerintem a felsőoktatásban, és ezen szerintem egyetlen ez a demokratizálási időszakot leszámítva, felsőoktatási strukturális lépés nem történt, ami ezen tudott volna változtatni. Én ezt szeretném kiemelni, mint olyan tényezőt, amivel szembe kell néznünk, ami a politikai ideológiákról teljesen függetlenül éppen azt a kettészakítottságot, amire Gazsó Ferenc utalt többször is, ennek a csökkentését, megszüntetését talán lehetővé tenni, és az egyetemeknek se tenne rosszat egyébként, hogyha ilyen értelemben egy belső frissülésük lehetne.
Köszönöm. Úgy látszik, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, esélyegyenlőtlenségek kérdése uralja a mezőt. Hát ez nem véletlen, hiszen az ünnepeltünk érdeklődésének középpontjában valójában, ha röviden akarunk fogalmazni, akkor ez a téma szerepel. És én ezzel kapcsolatban mondanék el néhány gondolatot, a fiataloknak ajánlva, hogy milyen tekintetben is érdemes gondolkodni ma már. Ugye nagy hagyománya van a felsőoktatásba való bejutás esély különbségei a különböző szakterületek tekintetében, akkor a lemorzsolódás kérdése, elhelyezkedés kérdése. A 2000-es évektől, az elejétől ehhez csatlakozott egy újabb dimenzió, egy újabb szintér, ez pedig a nemzetközi szintér. Tehát az a kérdés, hogy ki az, akinek módja van, vagy egyáltalán indítatása van, lehetősége van, hogy valahol külföldön folytassa, vagy féléves, cserediák típusú, hol teljes diplomát szerző tanulmányait. Na most nagyon érdekes, hogy a 2010-es évtől tapasztalom azt, hogy egy újabb, még újabb szintér is előkerült, ez pedig a globalizáció. És ez a téma, míg az előbbiek szépen, logikusan ugye épültek egymásra, ez a globalizációs téma nagyon más. És én nagy jövőt jósolok a kutatásának, mert nagy szükség is lesz rá. Hát miről is van itt szó? A nemzetközi esedés az nem globalizáció? Hát nem. Ugye ez két különböző dolog. A nemzetközi esedés azt ismerjük, az egy pozitív dolog, az az intézmények dolga, akik eldöntik, hogy milyen intézkedéseket tesznek ezzel kapcsolatban. Viszont a globalizáció az kintről jön. Tehát a nemzetközi esedés egy nagyon pozitív intézményi történet, mert akkor ott lehet szép sikereket akár felmutatni. és lehet tenni valamit, tehát van mozgásterük az intézményeknek, meg a kormányzatoknak, viszont az, a globalizáció az kintről jön, és mindegy, mint egy hátrálni lehet, és valamilyen módon igazodni hozzá, de ez egy örök küzdelmet is jelent az intézmények számára, vagy akár az országok számára. Na most nagyon rövid akarok lenni, ezért egy definíciót elmondok, hogy mi is a nemzetközi esedés. Nem a nemzetközi esedés, hanem a globalizáció célja a felsőoktatásban. Ezt a Nemzetközi Egyetemi Szövetség fogalmazta meg. A nemzetközi esedés alapvető eszköz egy globális felsőoktatási közösség, a globális felsőoktatási térség kiépítéséhez, amelyet a nyitottság, az együttműködés, a társadalmi igazságosság és az egyenlőség elvei vezetnek, és amely csökkenti a globális aszimmetriákat az oktatás, a kutatás és a társadalmi elkötelezettség eszközeivel. Hát ennél elegánsabb definíciót nem lehetne megfogalmazni, de ez mindjárt ugye felveti a kérdést, hogy hát tessék akkor kutatni, nézzük meg, hogy ezekből mi az, ami érvényesül, nem? Tehát mennyire valósul meg. Ez nyilván egy hosszabb távú dolog, tehát még rövid az időtáv, hogy erről valami komolyabb véleményt lehessen alkotni, de azért már valamennyi van. És kutatják is ezt, ezzel foglalkoznak, és meg kell, hogy mondjam, hogy azzal az eredménnyel zárult mind mostanáig, legutóbbi időkig, az erről való társadalomkutatói nemzetközi globális gondolkodás, hogy két súlyos dolog van ezzel, mármint a globalizációval a felsőoktatás tekintetében. Az egyik az, hogy valószínűleg annak a következtében egyre nagyobbak a társadalmi különbségek. Minden tekintetben, ugye intézményi különbségek, most itt nem csak a személyes ugye, társadalmi különbség, hanem intézményi különbségek, országok közötti különbségek, régiók szerinti különbségek. Hát ez azért eléggé ugye, megdöbbentő és kutatásra érdemes. A másik pedig, hogy elég súlyos neokolonizációs jelenségek vannak, mert hiszen ez a globalizáció, ez lényegében nem, ez egy egyirányú valami, ugye ezt ismerjük, hogy nyugatról kelet felé tart, és az agyelszívástól kezdve a helyi kultúráknak az elsorvasztása, és az angol nyelvnek ez a totális szerepe, ugye ezek mind szerepelnek a listán. Tehát tulajdonképpen ez nagyon is ad majd munkát, meg már is ad munkát a kutatóknak, mert hiszen ennek a megakadályozása, hogy ez a két dolog történjen, ez rendkívül fontos. Hát szóval ennél fontosabb nincs a világban, mert ezek okozzák a döbbenetes feszültségeket, gondokat és összecsapásokat és a válságokat. Köszönöm.
Talán az ünnepelt, vagy hát Gazsó Ferenc szellemiségének megfelelően arra gondoltam, hogy egy elég konkrét szintre leviszem most a válaszadást. És apropóul egy interjút választottam, ami 1980-ban jelent meg akkor még ugye a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek volt egy lapja, egy ilyen belső egyetemi lapja, úgy hívták, hogy közgazdász. És amikor a Gazsó Ferenc ott tanszékvezető lett, akkor készítettek vele egy interjút. Ez elolvasható az interneten. Újságlap terjedelmi interjú. És abból így kiszedtem a legfontosabb gondolatokat, amiket ő elmondott arról, hogy mi az ő elképzelése a felsőoktatásról. És akkor ezek mentén reflektálok arra, hogy hogyan áll, hogy általában a felsőoktatás és különösen a közszolgálati egyetem. Az első dolog, amit mondott akkor Gazsó Ferenc egy kicsit ilyen előzményként, hogy szerintem, 1980-ról van szó, szerintem a középiskola nem teljesíti azt a feladatát, hogy ott a egyéni adottságok és képességek diagnosztizálása lenne az egyik fontos feladat. És azt hiszem, hogy Ezt manapság sem feltétlenül teljesít, legalábbis intézményesen nem, melléktermékként teljesítheti. Én például egy elég jó gimnáziumba jártam, és mivel egy jó gimnázium volt, nagyon jó tanár, szaktanárokkal minden területen, én nagyon hamar kiderült, hogy én lát, hogy jó jegyet tudok kapni az egyes tantárgyakból, de nem vagyok a legjobbak között. Ez nagyon hamar kiderült. Tehát, hogy volt egy ilyen szelekciós mellékterméke annak, hogy egy ilyen nagyon elit szakoktatás folyik ugye kiemelt középfokú intézményekben. De ez nem intézményesül gondolatként, hogy meg kellene nézni a diák szintjén, hogy az ő képessége, adottságai mire predesztinálják őt. És ez az egyetemi felvételi kor egészen a legutóbbi reformig, ez alkalmatlan volt az egyetemi felvételi arra, hogy olyan adottságú és képességű hallgatókat csatornázon az adott felsőoktatási intézménybe, amilyennek szüksége van, amilyennek az adott intézmény szüksége van. Most ez, hogy a intézmény tudja a többletpontok rendszerét saját maga alakítani, ez egy óriási lehetőség ebbe a Gazsó által is üdvözölt irányba, ami, mivel hogy így működik a rendszer, mivel a középiskolát nyomja a felsőoktatás a diákokon, a szülőkön keresztül, olyan értelemben, hogy a legfontosabb diák és szülői kívánalom a gimnáziummal szemben, hogy onnan egyetemre tovább lehessen menni. Tehát ez le fogja nyomni a középiskola irányába, hogyha kikristályosodnak a intézmény specifikus adottság és készségelvárások. Én ennek nagyon-nagyon örülök, és az egyetemünkön ez meg különösen fontos, mert az egyetemünkön eddig is nagyon fontos volt a belépési készségvizsgálat, olyan értelemben, hogy az nem jó, hogyha több milliárd forintot befektetünk egy pilótába, akiről 2 év után derül ki, hogy alkalmatlan lesz majd egy repülőgépet vezetni. Ezt a pazarlást nem engedhetjük meg. A másik, amit mondott Gazsó Ferenc ebben az interjúban, hogy az egyetemen erősíteni kellene a belső szelekciót. Hát ez egyáltalán nincs így ma. Ugye a lemorzsolódási indikátor van. És ez pontosan szembe megy ezzel a gazsói gondolattal, és ez a közszolgálati egyetemen sincs másképp, ott másokból, mint a modellváltó egyetemeken, ott nekünk megrendelő igényeket kell kialakítani. Mi nem úgy foglalkozunk a lemorzsolódással, hogy ne morzsolódjon le, hanem nekünk tudnunk kell előre a lemorzsolódást, mert nekünk azt mondja a belügyminisztérium, hogy 5 év múlva 157 ilyen képességű rendészeti szakembert szeretne állományban látni. Akkor nekünk tudnunk kell ma, hogy hány embert kell fölvennünk ahhoz, hogy ez a 157 fő 5 év múlva rendelkezésre álljon. Tehát mi egy más szempontból foglalkozunk a lemorzsolódással, de ugyanúgy nem a gazsói szellemben, tehát nem egy elitképzés folyik, hanem nekünk egy megrendelő igényt kell kielégíteni. Azt is mondta Gazsó ebben az interjúban, hogy a felsőoktatás az extenzív jellegű, a tanórák hatásfoka alacsony. Ez szerintem ma is így van, sőt, ha lehet, még fokozottabban így van, és senki nem nagyon foglalkozott ezzel 80 óta. És most kezdődik a mozgás, hogy amikor már tartatatlan a helyzet, a frontális oktatásnak a szerepe fontos, de mellette meg kell találni azokat a módszertanokat, oktatási módszertanokat, amelyek a hatékony tudásátadást segítik, a csoportos készülést, az élményalapú oktatást, a kísérletező vagy kutatáson keresztüli oktatást. Úgyhogy az egyetemünkön létrejött egy külön osztály, ami ezt segíti, hogy hogyan lehet ezt a tudásátadás hatékonyságát erősíteni. A másik, amit mondott még Gazsó Ferenc ebben az interjúban, az, hogy a legtöbb egyetem egy elvont társadalomképhez igazodik. Ez talán ma is így van. A közszolgálati egyetemen annyiban más a helyzet, hogy nekünk életbevágóan fontos, hogy a valósághoz igazodjunk. Egy francia botrányszerző, ugye a Ölbek, akinek a legelterjedtebb könyve a behódolás. Egy másik könyvében, a Platformban mondja azt, hogy a rendőrség az a legteljesebb humanizmus. És ez így van. Egy rendőrnek a prostituáltól kezdve az egyetemi tanárig mindenkivel meg kell tudnia értetni magát. A rendőrség a legteljesebb humanizmus. És ez csak akkor fog működni, hogyha nagyon világosan tudjuk, hogy mi a társadalom. Hát mi nem elvont társadalomból, nem indulhatunk ki, mert akkor nem tudjuk elvégezni a feladatunkat. És az utolsó dolog, amit ő kiemelt ebben az interjúban, az a tanulás és a munkának a világát közelíteni kell egymáshoz. A országgyűlés meg is szavazta, és talán 16-ai közlönyben meg is jelenik egy olyan módosítási tervezet, amit az egyetemünk készített elő és lobbizott ki, és ez lehetővé teszi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen azt, hogy úgynevezett közszolgálati adjunktusi, közszolgálati docens és közszolgálati tanári címet adhassunk. Ennek pont az a célja, hogy ugye vannak ezek a címzetes oktatói dolgok, amik igazából csak egy szafrang. Ezek a címek számítani fognak az intézmény akkreditációban. Ez egy nagyon fontos dolog. És az ő illetményezésük az a egyetemi oktatói illetményezéshez lesz igazodva. És ők biztosítják azt, hogy a mi területünkön a tanulás és a munka, vagy a gyakorlatvilága közel kerüljön egymáshoz, mert ez ilyen címet olyan kaphat, aki megfelelő időtartamú közszolgálati valós gyakorlati tudással bír. Tehát a stratégiai célunk az, hogy a szakembereket, akik csinálták azt, amit mi tanítunk, őket be tudjuk az akadémiai rendszerbe teljesebb utakként integrálni. Köszönöm, és bocsánat, a kicsit sokat beszéltem.
Talán két rövid reflexiót hadd mondjuk. Egyik azért hadd védjem meg azért a globalizációt egy kicsit. Mert a globalizációban persze benne van ez a neokolonialista is dolog, de azért van egy másik oldala, az azért ad egy elképesztő szabadságot az oktatóinak és kutatóinak a mindenkori rossz struktúrákkal szemben. Tehát az, és ez az a kérdés szerintem, amivel mindenkori felsőoktatás politikának számolnia kell, nevezetesen, hogy ma egy nemzetközi színvonalú oktató, és egy nemzetközi színvonalú hallgató, és azért elég sokan vannak mind a kettő Magyarországon, ha nem érzi magát otthon egy magyar egyetemen, akkor nem lesz kiszolgáltatva annak az egyetemnek, ha nem érzi magát otthon a magyar felsőoktatásban, akkor nem lesz annak kiszolgáltatva, ha nem érzi otthon magát a magyar hazában, nem lesz neki kiszolgáltatva. Egy mozdulattal tud odébb menni. Tehát ez egy felelősséget ró az intézményre, a felsőoktatáspolitikára és a hazára is. Ez szerintem egy nagyon fontos változás, és ha úgy tetszik, ez autonómiát, személyiséget erősítő változás, és ez egy nagyon lényeges dolog. A másik pedig, hogy az biztos, hogy vannak olyan speciális szakmák, ahol a kellenek különleges, már a bemenetkor ott kell lenni. De az, hogy az intézményeknek, most az intézmények elvileg kaptak egy lehetőséget arra, hogy saját maguk adjanak, tehát azért Magyarországon élünk. Azért én nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ennek a lehetőségnek a használata az a tiszta, egyértelmű, világos teljesítményt fogja honorálni. Most igyekeztem finoman fogalmazni. Ez nyitott egy kaput, abban az irányban nyitott egy kaput, amit el akartunk kerülni, amiből ki akartunk jönni, ráadásul gyakran életszerűtlen is. Tehát amikor mondjuk az én egyetem, az ELTE-n azért olyan hallgatói létszámok vannak nagyon helyesen egyébként sok területen, ott teljesen irreális egyénileg megnevezni valami dolgot. Ott igenis versenyző van, és az egyetemen belül legyen persze ebben egyetértünk megméretés. Tehát szerintem az az elem, hogy mi nemzetközi sztenderdeknek feleljünk meg, még ha azoknak meg is van a mindenfajta, ugye Stufisan utalt rá ez a számánia, az idézettség, meg ilyesmi, ez egyébként már a világban is kezd visszaszorulni, tehát azért itt nem kell nekünk ebbe bele menni ebbe a folyamatba, azért ez kezd normalizálódni. Most van egy EU-s közleményezés erre, a korra kezdeményezés, amely pont ezeket próbálja visszanyesni. De az, hogy benne vagyunk ebben a globalizálódott akadémiai világban, szerintem ez egy óriási lehetőség, és egy olyan lehetőség, ami kifejezetten autonómiát és a személyiség szabadságát erősítő helyzet.
Szabad egy gondolat erejéig, egy viszont választ?
Nagyon, jó?
Rövid. Nagyon röviden. Amiről Fábri György beszélt, ez a nemzetközi esedés. ez teljesen világos, hogy az jó, az intézmények mi egymás. A globalizáció az egészen más dimenzióról való lár, amiben benne van Dél-Afrikától a különböző ázsiai, meg közép-afrikai, meg közel-keleti országokig. Tehát itt tulajdonképpen ezek a súlyos hatások, ezek őket érintik, nem a nyugati világot elsősorban. Tehát ez két különböző kutatási téma, két különböző dimenzió, amiben vizsgáljuk a dolgot. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Az idő miatt le kell zárnunk ezt a nagyon, nagyon érdekes beszélgetést. És az utolsó gondolatom nekem csak annyi itt a köszönet mellett, hogy egy valamit biztos, hogy megörököltünk, a beszélgetésnek a szeretetét. És azt kívánom a hallgatóságnak és a panel részvevőknek is, hogy folytassuk, ne hagyjuk abba. Köszönöm szépen mindenkinek.